Azt hitte, nem szabad haragudnia az ostobára, akit némi irítséggel, a szerelemtől és sóvárbűntől mentnek és szabadnak tudott, és így megvolt a joga, hogy jó lelkiismerettel vidáman beszéljen lábakról és fejekről, bármi elviselhetetlen zavart keltett is az benne. Ezért folytatta. Látszik, hogy sohasem kerültél ilyen állapotba, gyermekem. És hasonló érzés sohasem lepett és szállt meg, hanem mindig csak nyalakodtál és karattyoltál nővéreiddel Petepré ágyasházában. Különben nem mondanád szemöldökömről, hogy csak intenem kell vele, hanem tudnád, hogy megszállottságom az ő rabszolgaságát és az én úrnőségemet egyaránt megszünteti, sőt, talán ellenkezőjére fordítja, úgyhogy inkább én csüngök reszketve az ő pompás rajzú szemöldökein, vajon közük síma és barátságos-e, vagy zavartan és gyanakodva elsötétülnek ellenem. Látod, te sem vagy jobb, mint Tabubu a maga alacsonyságában, aki fölteszi rólam, hogy néger varázslatot űzök vele az ifjú megejtése véget, és hogy a szerelem testi zsákmánya legyen, maga se tudná miként. Szégyeljétek magatokat, tudatlanok, akik tanácsaitokkal tört vertek szívembe, és megforgatjátok a sebben. Mert úgy beszéltek és tanácsoltok, mint a ő csupán test volna, és nem egyben lélek és szellem is. Ezek előtt azonban a szemöldök parancsa nem több az igéző varázsnál, mert mindkettőnek csak a testen van hatalma, és csak ezt kerítenék meg számomra, egy meleg holtetemet. Ha valaha tulajdonom volt és szemöldökön parancsát leste, megszállottságom visszaajándékozta teljes szabadságát, balga meg, és úrnőségemet boldogan veszítettem el, és most én viselem az ő igáját, örömöm és kínom az ő eleven lelkének szabadságától függ. Ez az igazság, és eleget szenvedek miatta, hogy nem hozhatom napvilágra, hanem napvilágnál fonák módon, ő még mindig szolga, és én parancsolok neki. Mert amikor feje és szíve, keze és lába úrnőjének nevez, nem tudom vajon, mint szolga szól-e így, szokás szerint, vagy talán mint eleven lélek. Az utóbbit remélem, de ugyanakkor kétkedem is benne. Figyelj ide! Ha csak száját nézem, minden esetre és szükségből hallgathatnék arra, amit parancsintésről és varázslatról mondtok, mert a száj testi. De ott van szemének szép éjszakája, és tele szabadsággal és lélekkel, s ó! Ettől a szabadságtól különös módon félek, mert azt jelenti, hogy ő szabad a vágytól, amely engem vesztemre sötét kötelékekben tart, s vidám gúnyt űz belőle, nem éppen belőle, nem, hanem a vágyból, úgyhogy megszégyenít és megsemmisít, mivel szabadságának csodálata csak növeli vágyamat, s annál sötétebb kötelékkel vesz körül. Érted ezt, mi? Ez még nem elég. Szeme haragjától is félnem kell, és a megvetésétől, mert amit iránta érzek, az csalás és árulás Peteprével az udvaronccal szemben, aki az ő ura és az enyém, s akiben ő hűségesen élezgeti a bizalom jó érzését, én pedig föltenném róla, hogy megalázza az urat az én szívemhez simulva. Szeme mindezzel fenyeget, és most láthatod, hogy nem csak szájáról van szó, és hogy ő nem csupán test. Mert így test nincs beállítva viszonylatokba és láncolatokba, amelyek meghatározzák őt és viszonyunkat hozzá, és ezt meg is nehezítik. Mindenféle tekintetekkel és következésekkel terhelik, és illem, becsület és erkölcsi parancs ügyévé teszik, megnyírbálva vágyunk szárnyait úgy, hogy a földön gubbaszt. Mennyit gondolkodtam ezeken a dolgokon meg, éjjel és nappal, mert a test szabad és magányos vonatkozásoktól ment, és a szerelemben csak testek kellenének, hogy szabadon és magányosan szárnyaljanak az üres térben, s tekintet és következmény nélkül karolják át egymást csukott szemmel, szája szájom. Ez lenne a boldogság, és mégis olyan boldogság, amely nem kell nekem. Mert hogyan kívánhatnám, hogy szerelmesem csupán vonatkozásoktól ment test legyen, hol testem, és nem elevem. Nem tehetem ezt, mert nem csak száját szeretem, szemét is szeretem, sőt, azt mindenek felett, és ez okból van ellenemre tanácsotok, türelmetlenül utasítom el mindkettőt magamtól. Ezt nem értem, mondta meg az ágyas. Milyen finnyásan nézed a dolgokat. Azt hittem, a kívánod őt, egyszerűen csak össze kell tennetek lábatok és fejetek, hogy jó dolgod legyen. Mint ha végül is nem ez lett volna Mutem Enet, a szép Mutemone vágyott célja. A gondolat, hogy lába, melynek topogni kellett, ha Józseffel együtt volt, az övéhez simulva pihenhetne. Éppen ez az elképzelés lelke mélyéig megrázta és föllelkesítette, s hogy Mech en Vezecht ilyen keresetlen szavakba foglalta, anélkül minden esetre, hogy csak távolról is annyit gondolt volna közben, mint Mut, még növelte bensejében azt a lazaságot, amelynek már közlékenysége asszonytársaival is jele volt, és az ifjú ispánnak kezdte megmutatni gyöngeségét és megejtettségét tettben és szóban. Ami a tetteket illeti, gyermekes és alapjában megható éreztetések voltak. Az úrnő figyelmességei a szolga iránt, melyeknek túlságosan rikító szimbolikájához nem volt könnyű Józsefnek megfelelő arcot vágni. Egy napon például, és ezután gyakrabban is, az úrnő a gazdasági kihallgatás alkalmával ázsiai viseletben fogadta Józsefet, gazdag redőjű ruhában, melynek anyagát az élők városában egy szakállas szíriai boltjában vásároltatta, és amelyet Heti, a rabszolga szabónő nagy szorgalommal készített el. Tarka volt, mint az egyiptomi ruhák soha, és mint a két himzett gyapjúkendő egy kék meg piros lett volna összecsavarva, s a hímzéseken kívül még minden szélén színes, szegély dísz vonult, nagyon gazdagon és külföldiesen. Eredeti stílusú hajtóka fette állát, és az ugyancsak tarkán hímzett fejkendő fölé, melyet eddivat hazájában szanipnak neveznek, Eni a szokásos fátylat vette, amely csípőig és még mélyebben hult alá. Így kiöltözve tekintett Józsefre ólomfénytől és egyben aggódó hamiskás várakozástól kitágult szemével. Milyen idegenszerűnek és pompásnak látlak, magas úrnő, mondta József hökkent mosollyal, mert megértette a ruha jelentését. Idegenszerűnek? Kérdezte Enni ugyancsak mosolyogva, erőltetetten, gyengéden és zavartan. Inkább ismerősnek, gondolom, és hazád lányaihoz hasonlónak kell látszanom előtted ebben a ruhában, amelyet a változatosság kedvéért vettem föl ma, ha erre célzol. Csak ugyan ismerős a ruha, mondta az lesütött szemmel, és a ruha szabása, de rajtad kissé még idegenszerű. Nem találod, hogy jól illik nekem, és előnyösen fest? Kérdezte a nő bátortalan kihívással. Még nem szőtték meg azt az anyagot, felelte József tartózkodón, és nem szabták ki azt a ruhát, amely ne szolgálná szépségedet, még ha szőrzsák lenne is, parancsolom. Na hát, ha egészen mindegy, és egyre megy, hogy mit hordok, akkor hiába fáradtam ezzel a ruhával. Pedig látogatásod tiszteletére vettem föl, és viszonzásul számodra, mert te, Retenu beli ifjú, egyiptomiasan öltözködöl közöttünk, udvarias alkalmazkodással szokásainkhoz. Azt gondoltam, én sem maradhatok el mögötted, és cserébe anyáid ruháiban találkozom veled. Így hát ünnepélyes módon ruhát cseréltünk. Mert az ilyen cserében régtől fogva van valami ünnepélyes, ha férfiak női ruhába öltöznek, és a nő a férfi ruhájába, és a különbségek megszűnnek. Hadd jegyezzem meg erre nézve, felelte József, hogy ez a szokás és szolgálat engem nem vonz különösen, mert van benne valami mámorszerű, és az Isten gondolat megszűnése, amelynek atyáim nem örülnének. Így hát tévedtem, mondta Eni. Mi újság a házban? Mélyen meg volt sértve, mert úgy látszott, József nem érti meg. Holott megértette, milyen áldozatot hozott neki és a tulajdon érzésének, amikor ő, Amun gyermeke, a hatalmas ágyasa és szigorúságának párthíve a külföldiességnek hódol ruháiban, mert külföldi, akit szeret. Édes volt számára az áldozat, és boldogságot érzett, hogy politikai fölfogását megtagadja József kedvéért. És most nagyon boldogtalan volt, amiért az ilyen lanyhán vette tudomásul. Egy más ízben szerencsésebben járt, noha jelképes cselekedete még nagyobb önmegtagadásról tanúskodott. Lakószobája, ágyasházi visszavonultságának kedvenc helye egy sivatagra nyíló kis csarnok volt, amelyet így lehetett nevezni, mert fakeretes ajtói tárva nyitva álltak, és a kilátást két oszlop tagolta föl, melyeknek a párkányzat alatt egyszerű kerekfejük volt, négyszögű kőlappal, de lent talapzat nélkül álltak a küszöbön. A kilátás egy udvarra nyílt, jobb felől alacsony, fehér épületekkel, melyeknek lapos teteje alatt volt az ágyasok lakása, s melyekhez egy magasabb, oszlopos, saroktoronyszerű építmény csatlakozott. Emögött válmagasságú agyagfal vonult keresztben, úgyhogy kívül földet nem csak eget lehetett látni. A kisterem finom és egyszerű volt, nem különösen magas, az oszlopok hosszú árnyéka feketén hult padozatára, a falakat és a mennyezetet egyszerű citromszínű vakolat fette, s csak ez alatt futott körül egy sápat színekkel festett díszszalag. A helyiségben nemigen volt több, mint a háttérben egy kecses nyugágy, rajta párnák és előtte bőrök. Gyakran várt itt Mutem Enet Józsefre. Ez az udvaron szokott megjelenni, tenyerét a helyiség és az ott pihenő asszony felé emelve, számadás tekercseit egyik karja alá szorítva. Azután az úrnő megengedte neki, hogy belépjen és beszéljen előtte. Egy napon azonban József rögtön észrevett, hogy valami megváltozott a szalomban. Ezt jelentik az asszony pillantásai, melyek ugyanolyan boldogan elfogódott kifejezéssel sugárzottak felje, mint akkor, amikor Eni a szíriai ruhát viselte. Ám ő úgy tett, mintha semmit sem látna. Választékos szavakkal üdvözletet mondott, és már is üzletről kezdett beszélni, míg az asszony nem figyelmeztette. Nézz körül, Ozarszif! Mi újat látsz nálam? Joggal nevezhette újnak, amit látni lehetett nála. Szinte hihetetlen volt, a szoba hátsó falánál, nyitott oltárszekrényben, szövettel fedett asztalon Atumré aranyozott szobrocskája állt. A szemhatár ura félreismerhetetlen volt. Ugyanolyan, mint írás jegye. Magasra vont térddel ült egy kis négyszögű emelvényen, vállán sólyom fejével, s a fölött még a hosszúkás napkoronggal, amelyből elől az Ureus kígyó fölfút feje, és hátul kacskaringós farka nyúlt ki. Az oltár mellett egy háromlábon nyeles füstölő lábasok álltak, valamint tűzcsiholó eszköz és tömjén golyócskák egy csészében. Csodálatos és szinte hihetetlen. Amellett mélyen megható és gyermekesen vakmerő, mint a nő megnyilatkozási vágyának eszköze és jelbeszéde. Mut, az úrnő, a sokmarhás ágyas házából, a koscsillagzatú birodalmi isten énekesnője és szent táncosa, politikus főtarfejűjének bizalmasa, népi jámbor megőrző napértelmének párthíve, a tágas szemhatár urának, akit fáraó bölcsei bölcselkedve fürkésztek, ázsiai napistenek nagyvilági nyájas pillantású és idegen szerető testvérének, az Oni Réhorachte Atonnak a háromszög élén, legbelsőbb szobájában szentélyt emelt. Így fejeződött ki szerelme, ebbe a nyelvbe menekült a mindkettőjük egyiptomi nő és héber fiú számára közös tér és idő nyelvébe. Hogyan is ne értette volna József? Már rég megértette, és dicsérnünk kell megilletődését ebben a percben, amit érzett, ijedelemmel és aggodalommal vegyült öröm volt. Ezért csüggesztette le fejét. Látom áhítatodat, úrnőm, mondta halkan. Némileg megijeszt, mert mi lesz, ha Beknehonsz a nagy meglátogat, és meglátja, amit én látok. Nem félek Beknehonsztól, felelte Eni remegő diadallal. Fáraó nagyobb. Sokáig éljen épségben és egészségben, mormolta József gépiesen. De te, folytatta ismét nagyon halkan, Epet Ezóvet urájé vagy. Fáraó az ő tulajdon fia, válaszolta az asszony olyan gyorsan, hogy látni lehetett, fölkészült. Nekem se lehet megtiltani, hogy azt az Isten szolgálhassam, akit fáraó szeret, és akinek kifürkészését megparancsolja bölcseinek. Hol van régibb, nagyobb Isten az országokban? Olyan ő, mint Amun, és Amun olyan, mint ő. Amun az ő nevével nevezi magát és szól, aki engem szolgál, Rét szolgálja. Így én is Amunt szolgálom, ha őt szolgálom. Ahogy gondolod, felelte József halkan. Füstöljünk neki, mondta az úrnő, mielőtt a ház ügyeivel foglalkoznánk. És kézen fogta Józsefet, és a szobor elé vezette a három lábhoz és az áldozati eszközökhöz. Tégy rá tömjént, parancsolta. Szenter neter, mondta egyiptom nyelvén, azaz isteni illatot, és gyújtsd meg, légy oly szíves. De József vonakodott. Nem helyes, úrnő, mondta, hogy bálványnak füstöljek. Ez tilos az enyéim között. Ekkor az úrnő némán ránézett. Oly leplezetlen fájdalommal, hogy József ismét megijedt, mert a tekintetében ez állt. Nem akarsz velem füstölni annak, aki megengedi nekem, hogy szeresselek téged. Onra gondolt a csúcson, tanítóinak és a nagy próféta atyának szelíd tanaira, kinek mosolya azt jelentette, hogy aki Horachténak áldoz, egyúttal a maga istenének is áldoz a háromszög értelmében. Ezért így felelt az asszony pillantására. Szívesen leszek segítőd, ráteszem és meggyújtom a tömjént, és minisztrálok. az áldozásnál. És terebintus gyanta golyócskákat helyezett a serpenyőbe, tüzet csiholt és lángot gyújtott, és átnyújtotta Eninek az edény nyelét, hogy füstöljön. És miközben az tömjént füstölt Atum orra előtt, maga fölemelte kezét és föntartással imádta a türelmest, számítva a kíméletes elnézésre. Eni keble pedig pihegve emelkedett ettől a jelképes cselekedettől, az egész következő előadás alatt a ház ügyeiről. Ilyenek voltak a tettek, amelyekkel Eni megvallotta vágyakozását József előtt, de szegény a szavakat sem tudta tovább elhallgatni. Igen, sóvárgása, hogy tudtára adja a kedvesnek éppen azt, amit sokáig életre halálra el akart rejteni előle, a lazulás bekövetkezte után túlsúlyba került. És mivel ezen fölül az ide-oda járó Dudu állandóan arra bíztatta és tüzelte, hogy a tárgyilagos társalgás személyes útra tereljes, ezzel rájöjjön a gazvickó furfangjára és elbuktassa őt, így hát örökké lázas kézzel tépdeste a beszélgetés háztartási leplét, fügefa levelét, hogy levetkőztesse róla, és a te és én valósága és mezítlensége tűnjön elő, nem is sejtve, milyen megrémítő gondolatkapcsolások fűződnek József számára a lemeztelenítés eszméjéhez. Kánoáni gondolatkapcsolatok, tele intelemmel a meg nem engedettől és mindenfajta mámoros szégyentelenségtől, melyek visszavisznek a kezdet helyére, ahol mezítelenség és megismerés döntő találkozásához ért, és e találkozásból a különbség jó és rossz között megszületett. Mut számára idegen volt az efféle hagyomány, és minden érzéke ellenére szégyen és becsület iránt nem tudta mélyebben megérteni a bűn eszméjét, amelynek még szóképe is hiányzott szótárából, és mindenek előtt legkevésbé sem szokván meg, hogy ezt az eszmét éppen a mezítelenséggel kösse össze, nem tudhatta, milyen személye előtti vérében örökölt bál rémületet kelt a beszélgetés lemeztelenítése az ifjúban. Valahányszor ez maga elé vonta a tárgyilagosság ruháját, a nő elvonta róla, és kényszerített, hogy a gazdaság dolgai helyett önmagáról, életéről és előéletéről beszéljen. Anyjáról kérdezte, akit az ifjú már régebben említett előtte. Érdeklődött közmondásos kedvességéről, és innen már csak egy lépés volt a csinosság és szépség Józsefnek jutott személyes örökségéig, amelyet mosolyos szavakkal első ízben megemlíteni, azután pedig mély és bensőséges hangon magasztalni és szenvedélyesen dicsőíteni. Eni nem vonakodott tovább. Ritkán, mondta öblös karosszékében hátratámaszkodva, amely egy oroszlán bőr farkos végén állott, a ragadozó feje pedig tátongó torokkal József lábánál feküdt. Ritkán, felelte a másik előző mondatára, míg lábát erőltetett nyugalommal rakta keresztbe a párnázott zsámolyon. Nagyon ritkán történik, hogy hallunk beszélni valakiről, és megkapjuk személyének leírását, és ugyanakkor a leírást magyarázó kép előttünk állva szemlélteti ezt a valakit. Különös, sőt csodálatos, hogy miközben róluk hallok, rám szegeződve láthatom annak a kedvesnek, az anyajuknak szemeit barátságos éjszakájukban, a szempárt, amely alul a nyugatról jött férfiú atyád, a várakozás hosszú ideje alatt lecsókolta a türelmetlenség könnyeit. Mert nem hiába mondtad, hogy olyannyira hasonlítasz a hosszan várthoz, hogy az tovább élt benned halála után, és atyád egymásban szeretett benneteket, anyát és fiút. Igen, az ő szemével nézel rám, Ozarszif, miközben leírod rendkívüli szépségét. Én pedig Sokáig nem tudtam, honnan kaptad szemedet, mely, amint hallom, szárazföldi és vízi utakon mindenütt megnyeri az emberek szívét. Eddig, ha szabad magam így kifejeznem, elszakított jelenség volt számomra. De jóleső és kellemes, hogy ne mondjam vigasztaló megismerkedni eredetével és történetével egy jelenségnek, amely szívünkhöz szól. Nem szabad csodálkoznunk, hogy az ilyen szavak nyomasztók voltak. A szerelem betegség, még ha csak olyan is, mint a terhesség és a szülés fájdalma, tehát úgy szólván egészséges betegség, de mint amaz is, egyáltalán nem veszélytelen.